Szűz Mária istenanyaságának ünnepe, január 1-e. Kedves hallgatóim! Az istenanya elnevezés a görög Theotokos, istenszülő szóból ered, mely kifejezést az efezusi zsinaton fogadták el 431-ben. Ezzel a nesztóriánus eretnekséggel szemben megerősítették Jézus isteni voltát, és ebből következőleg kinyilvánították Mária istenanyasságának dogmáját. Nem csak a katolikusok, hanem még a protestánsok is elfogadják az efezusi zsinat döntését. Karl Barth protestáns teológus egyenesen kijelenti. Ez a hittétel jelentős és szükséges, mint a krisztológiai dogma kiegészítő kifejezése, mert tömören kimondja, hogy Krisztus, aki anyától születik, valóságos tagja az emberiségnek, de ugyanakkor valóságos Isten is, mert Isten fiaként született. Mária tehát Isten anya. Idézet vége. Nyilvánvaló, hogy a protestánsok szerint ez nem jelenti azt, hogy ezért Máriát különleges tisztelet illetné meg, csupán csak annyit, hogy teológiailag elfogadható Máriát Isten anyjának nevezni. Szerintük ez a dogma elsősorban nem Máriáról akar mondani valamit, hanem Krisztus Isten fiúságának a megvallása. Katolikus hitünk szerint viszont Mária istenanyasága az első és legjelentősebb Mária dogma, a legfontosabb máriológiai alapelv, hiszen az istenanyasággal érthető meg a szűzanya méltósága és minden kiváltsága, szeplőtelen fogantatása, szűzi anyasága, mennybevétele, stb. Alexander Schmemann ortodox teológus szerint: ha a Szentírásból semmi más nem tudnánk, csak azt, hogy Krisztusnak, az Istenembernek van egy édesanyja, akit Máriának hívnak, ez az egyetlen kijelentés is elég lenne ahhoz, hogy az egyház szeresse és tisztelje őt. Sokáig nem látszott szükségesnek, hogy külön ünnepet kapjon ez a hittétel, hiszen burkoltan minden Mária ünnep magába foglalja. A karácsonyi ünnepkörnek is ez a tárgya. Az ünnep a keresztény világ keleti részén korábban megjelent, mint nyugaton, de az 5. századra már elterjedt Dél-Európában, s a karácsony előtti vasárnapra esett. Szűz Mária anyaságát Rómában csak a 7. század előtt kezdték január 1-én ünnepelni. Mária anyasága ünnepének január 1-jei helyére a 13.-14. századtól egyes országokban a gyermek Jézus névadásának ünnepe került, mely 5. Pius pápa 1570-ben kihirdetett római misszália révén terjedt el az egész katolikus egyházban. 1931-ben 11. Pius pápa az efezusi zsinat 1500. évfordulója alkalmából október 11-ét jelölte ki az egész katolikus egyház ünnepévé. A II. Vatikáni zsinatot követően 1974-ben 6. Pál pápa Krisztus névadásának, vagyis körülmetélésének ünnepét teljesen eltávolította a liturgia naptárából, és eredeti helyére visszakerült az Istenanya Mária ünnepe január 1-ére, mint parancsolt ünnep. A tradicionalista katolikusok viszont továbbra is október 11-én ünneplik Szűz Mária istenanyaságát. A kopt rítusban ez az ünnep december 16, míg a bizánci és a szír rítusban december 26. A római katolikus egyház tehát karácsony 8. napján, vagyis a polgári év kezdetén ünnepli Szűz Mária istenanyaságát. Ezzel is a megtestesülés központi titkának egyik elemét tárja elénk, melyet a szentmisében elhangzó könyörgés is példáz. Istenünk, te Mária szűzi anyasága által örök üdvösséggel ajándékoztad meg a világot. enged kérnünk, hogy Isten anyjának közbenjárását mindig érezzük, mert tőle kaptuk fiadat, az élet szerzőjét. Amen. Amikor Szűz Máriában a valóságos Isten szülőt tiszteljük, ezelőtt magát nem istenítjük, mint az egyes pogány vallások, hanem a tiszta keresztény hit világos hagyományát követve borulunk le Isten üdvözítő tervének nagyszerűsége előtt. Meg kell látni, hogy Máriában az anyaság nem egyszerűen biológiai folyamat volt, hanem tényleges, anya-gyermek viszony, vagyis első pillanattól kezdve egységbe volt az Isten gyermek személyével, és ezt nevezi a teológia hipostatikus egységnek. Mária azt adta a gyermekének, amit az anya adhat, ám a tőle született gyermek Isten, és Mária ennek a személynek az anyja. A II. Vatikáni zsinat azt tanítja, hogy Szűz Máriára mindig úgy tekintsünk, mint az egyház képére és mintájára. Nos, a Szent Szűzre valóban követendő mintaként kell figyelni az egyháznak, hiszen Krisztus titokzatos testét, az egyházat, a Szentlélek irányítja, akinek mátkája Mária, a fiú anyja, ennél fogva egyben az egyház anyja is. Szent Bernát tanítja Szent Ágoston nyomán, mit használ nekem az, hogy Krisztus hajdan megszületett Máriától Betlehemben, ha nem születik meg a hit által az én lelkemben is. Ez bizony így van, és engedjék meg, hogy itt megemlítsem a szeretetlen kegyelmi adományát, mely nem kevesebbet ígér, mint épp ezt, vagyis teljesen átalakulni Krisztusba. Hiszen Mária szíve szeretett lángja, maga Jézus Krisztus. Szűz Mária Isten anyasága ugyanis két síkon valósul meg, a fizikai és a lelki értelemben. Mária Isten szent anyja, nem csak azért, mert Krisztust hordozta szíve alatt, világra hozva őt, aki valóságos Isten és valóságos ember, hanem azért is, mert előtte hittel mondott igent Isten akaratára, és fogadta gyermekét a Szentlélek által. A lelki anyaságról szólva a katolikus egyház éppen ezt tartja szem előtt, azért is mondjuk róla, hogy anya szent egyház. Márpedig az egyház ténylegesen anya, a tekintetben is, hogy az ige hirdetéssel és a keresztséggel új és halhatatlan életre hívja gyermekeit, akik a Szentlélek működése által fogantak, és Istentől születtek. Elfogadhatjuk tehát azt a szerénytelen kijelentést, hogy minden lélekben megfogan Krisztus, amikor befogadja Isten igéjét. Szent Bonaventura meg is erősíti, hogy a lélek akkor fogadja Jézust, amikor az ember elégtelenné válva eddigi életével szent sugallatok ösztönzik, hogy elszakadjon régi szokásaitól és hibáitól. És a Szentlélek termékenyítő kegyelmének hatására megfogan benne az új élet kezdésének szándéka. Bonaventura szerint erről a jelenségről mondhatjuk, hogy Krisztus megfogan a szívünkben. Nem elég az új élet kezdésének szándéka, de a kegyelemben megújuló életünkben meg is kell mutatkoznia tetteinken át, a hit életünkben és engesztelő készségeinkben. Mária Isten anyasága nem csupán magányügy, hanem az egész üdvtörténetünk fontos mozzanata. Lukács evangelista sem az anyaság biológiai tényében láttatja Mária nagyságát és jelentőségét, hanem abban, hogy engedelmes hitének igen szavával áldottá lett minden asszonyok között. Erzsébet sem az anyaság ténye miatt örvendezett csupán a Máriával való találkozáskor, hanem azért mondta boldognak, mert hit abban, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Szent Ágoston is ebben látja Mária igazi nagyságát. Boldogabbnak mondjuk Máriát azért, mert hitében magába fogadta Isten igéjét, mint azért, hogy testében is hordozta őt. Az ember teremtő és üdvözíteni akaró Isten Máriát bevonta abba a megdöbbentő nagy drámába, ami megtörtént az örök Isten és a teremtett világ között. A Máriával kapcsolatos hitelveket az egyház négy dogmába foglalta eddig. Az első, Mária Isten anyasága. A dogmát az efezusi zsinat fogalmazta meg 431-ben. Mária a Szent Háromság második személyének, az emberélet örök igének, a test szerinti édesanyja. A második, Mária örökös szüzessége. 649-ben első Márton pápa hitette ki ezt a hittételt a lateráni zsinaton. Ennek kitétele, hogy Mária szüzen fogantai is szülte szent fiát, s szüzessége örökre megmaradt. A harmadik, Mária szeplőtelen fogantatása, azaz az eredeti bűn nem érintette őt. E dogmát 1854-ben hirdette ki 9. Pius pápa, ünnepe december 8-on. Negyedik, Mária mennybevétele. 12. Pius pápa 1950. november 1-én hirdette ki a világegyháznak. A szeplőtelen Istenanya mindenkor szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével fölvétetett a mennyei dicsőségbe. Ünnepe nagy boldogasszony napja, augusztus 15-e. De visszatérve a január 1-jei Isten anyaság ünnepére felmerülhet a kérdés, hogy miért éppen Efezusban tartották meg azt az alapvetően fontos zsinatot. Nos, kedves hallgatóim, azért, mert Efezusban épült a világ első Szűz Mária tiszteletére szentelt templom már a 4. században. Azt azonban már most hozzá kell fűznöm, hogy valamely szentről nevezett templomot mindig csak oda építettek, ahol a szent meghalt. Következésképp okkal feltételezhető, hogy Isten szentséges anyja a kisázsiai Efezusban szenterült el és vétetett a mennybe, és nem pedig Jeruzsálemben, ahol neki tulajdonított sír ugyan van, de még csak egy kicsi kápolnával sem emlékeztek meg az Isten anya ott létéről, pláne a haláláról. Megjegyzem továbbá, hogy Rómában csak az 5. században épült Mária templom, a Santa Maria Maggiore. És Jeruzsálemben csak 530-ban, vagyis a 6. században építették fel Mária elszenderülésének templomát. Persze, az továbbra is kérdés, hogy miért csak egy-két rejtett utalás létezik Szűz Mária efezusi tartózkodásáról, és hitelt érdemlő forrás nincs, még az evangéliumokban sem. A szentséges szűz tiszteletre méltó alakját szent hallgatás vette körül, és szükség is volt erre a hallgatásra, mert hogy nem fenyegette-e személyének mély titkát a megszentségtelenítés állandó veszedelme, a megáltalkodott zsidók, vagy az elvadult pogányok részéről? Nem volt-e szükséges hallgatni róla azért is, hogy kultusza ne akadályozza a Krisztus misztérium terjedését? Mert hogy Mária lényének alapvonása amúgy is a csendes rejtőzés vágya volt. És kedves hallgatók, ennek a hallgatásnak ki kellett terjednie a szeretett tanítványra, János apostolra is, akinek Jézus a gondjaira bízta a kereszten édesanyját, és aki házába fogadta őt. Ennél fogva elképzelhetetlen, hogy a tanítvány figyelmen kívül hagyta volna mesterének végső akaratát, és ne helyezte volna az egyház anyját titkos biztonságba úgy, hogy közben apostoli kötelességét is teljesíthesse idegen földön. Montforti Grignon Szent Lajos tökéletes Mária tiszteletéből idézem. Isten, hogy édesanyja kérését teljesítse, melyben elrejtettségéért, szegénységéért és megaláztatásáért esdekelt hozzá, elrejtette őt majdnem minden emberi teremtménye elől, szeplőtelen fogantatásában, születésében, életében, titkaiban és mennybevételében. Nos, ezért hallgatott a korabeli egyház arról, hogy miként teljesítette mestere megbízását a tanítvány, és ezért hallgat közös tartózkodási helyükről is, miként Szűz Mária haláláról és mennybevételéről is. Ezért maradt az utókor számára sokáig titok, az efezusi rejtek. Boldog Emerich Katalin szavai szerint, amikor János idehozta a Szent Szüzet, akinek a házát előzőleg felépítette, már több keresztény család és szentasszony lakott ezen a vidéken, részben föld és szikla barlangokban, amiket könnyű famunkával lakásokká egészítettek ki. Ők már a heves üldözések előtt ide költöztek. Egyedül Mária háza volt kőből. A hely közelebb fekszik a tengerhez, mint Efezushoz, csak néhány órányira van a tengertől. A vidék magányos és nem látogatott. Idézet befejezve. Tehát az említett konspirációs okok miatt olyan foghíjasak a fellelhető írásos emlékek arról, hogy Szűz Mária és Szent János Efezusban élt. Kedves hallgatóim! Most ez új esztendőben, amikor magam is békés és boldog új évet kívánok, szíves figyelmükbe ajánlom, hogy 6. pápába kezdeményezésére január 1-én ünnepelhetjük a béke világnapját. 16. Benedek pápa 2011-es béke világnap alkalmából küldött üzenetében párhuzamot von a vallásszabadság és a béke kapcsolatáról. Ebből idézek. A vallásszabadság a békéhez vezető út. Fájdalmas ugyanis azt látnunk, hogy a világ egyes tájain valaki nem vallhatja és juttathatja szabadon kifejezésre a hitét, ha csak nem az életét és személyes szabadságát kockáztatja. Más országokban csendesebb, kifinomultabb formái vannak az előítéleteknek, miként a hívőkkel és a vallási szimbólumokkal kapcsolatos szembenállásnak. Jelenleg a keresztények jelentik azt a vallási csoportot, amely a legnagyobb számban szenvedi el az üldöztetést hite miatt. Sokan vannak, akik nap mint nap sértéseknek vannak kitéve vagy félelemben élnek, mert keresik az igazságot, mert hisznek Jézus Krisztusban, vagy mert őszinte szívvel kérik a vallásszabadság elismerését. Ez mind elfogadhatatlan, mivel sértés Isten és az emberi méltóság iránt, de fenyegeti a biztonságot és a békét is, és meggátolja a teljes értelemben vett emberi fejlődést. Idézet vége. A békével kapcsolatban idézem a fatimai kis Jácinta szavait. Isten a kegyelmeket Mária szeplőtelen szívén keresztül adja nekünk. Az embereknek ő általa kell kérni ezeket. Jézus szíve azt akarja, hogy vele együtt égi anyánk szívét is tiszteljék. A békét égi anyánktól kell kérni, mert Isten ő rá bízta ezt. Bárcsak minden szívnek átadhatnám azt a lángot, amely a szívemben ég, amellyel Jézus és Mária szívét annyira szeretem. Idézet vége. Imádkozzunk tehát az év első napján a szeplőtelen Istenanya közbenjárását kérve, hogy segítse családjaink lelki megújulását, megerősödését, népünk belső újjászületését és a vallási üldöztetések megszűnését a világban. Szűz Mária Istenanyja, könyörög érettünk, és árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, hogy Jézus Krisztus a béke fejedelme győzedelmeskedjen az egész világon. Amen. Köszönöm figyelmet.